Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Gazdasági és politikai megbeszélések. Folytatja lengyelországi tárgyalásait a magyar kormánydelegáció.
Újjáépülő kapcsolatok. Megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között.
Ma van a határidő, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást és nyilatkozni az 1+1%-ról.
Az időjárásról.
Napos gomoly felhős idő lesz, ma legfeljebb nyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Varsóban és Gdanskban folytatja lengyelországi útját a magyar kormányküldöttség. Megválasztása utáni első nemzetközi útjával régi hagyományt éleszt fel Magyar Péter miniszterelnök, akinek kiemelt célja a két ország közötti viszonyjavítása. A delegáció Lengyelországból a tervek szerint holnap Bécsbe utazik. Kovács Márton beszámolója.
Katonai tiszteletadással köszöntötték Magyar Péter miniszterelnököt és az őt kísérő hat minisztert Varsóban, ahol a magyar delegációt Donald Tusk kormányfő fogadta. Magyar Péter ezt megelőzően koszorút helyezett el Henrik Slavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél a Varsói Magyar Nagykövetség közelében. A magyar miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a lengyel diplomata és idősebb Antal József több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidónak mentette meg az életét. A magyar kormányfő Donald Tuskkal négy szem közti tárgyalást folytat, majd Karol Navrocki államfővel is találkozik. A delegáció tagjai Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs mezőgazdasági miniszter, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tóth Péter nemzetbiztonsági tanácsadó pedig lengyel kollégáikkal egyeztetnek. A látogatás első állomása Krakkó volt, ahol megemlékeztek a 2010-es Szmolenszki légi katasztrófa áldozatairól.
Ez egy óriási tragédia volt Lengyelországnak, igazából pártpolitikától függetlenül. Mentek a kacsimi megemlékezésre, és hát máig ismeretlen okból lezuhant a repülő, és 91-en meghaltak.
Magyar Péter korábban azt mondta, régi hagyományt éleszt fel azzal, hogy a megválasztott magyar kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség. A magyar delegáció összetétele árulkodik arról, hogy mely területek kerülhetnek az esetleges megállapodások középpontjába. Erről Dobrovjecki Péter Lengyelország szakértő beszélt a Kossuth Rádióban. A területek között említette a közlekedést, a régóta tervezett Budapest-Krakkó gyorsvasút esetleges megépítését, az energetikát, az agráriumot és a katonai együttműködést. A szakértő szerint a két ország közötti kapcsolat javítása jelentheti az alapját a kormány egyik célja, a Visegrádi négyek szövetség kibővítésének.
Magyar Péter is beszélt arról, hogy esetleg a V4 az nem csak négy lenne, hanem potenciálisan bővülhetne is, akár Ausztria irányába is. Itt azért komoly közös akarat meg kinyilvánításra van szükség. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Fontos látni, hogy azért a Visegrádi együttműködés kulcsát a NATO és EU tagság közös célkitűzésre motiválta, kell egy új célt találni az együttműködésnek.
A Donald Tuskkal folytatott négy szem közti egyeztetés után Magyar Péter Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesa korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Csütörtökön pedig már Bécsben folytatja a tárgyalásokat.
A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat. Szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venné, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen délen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az ezer éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénz ügyében.
Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégre fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
Megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a két oldalú kapcsolatok újraépítésében fontos, hogy egyeztet egymással Budapest és Kijev. Volodymyr Zelenszkij közben az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, és kijelentette, jó viszonyban érdekeltek Magyarországgal. Barna Péter összeállítása.
Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitottunk, jelentette be a magyar külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat. Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, írta az ukrán külügyminiszter hétfőn, miután egyeztetett Orbán Anitával. Andrej Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával a nemzeti kisebbségek ügyében is. Az ukrán elnök kedden külön kitért a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokra. Volodymyr Zelenszkij közben az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta és azt mondta, Kijev is érdekelt abban, hogy javuljon a két ország viszonya.
Rendkívül
fontos, hogy csapataink kapcsolatban álljanak Magyarország új vezetésével. Ukrajna érdekelt a normális, jó szomszédi kapcsolatokban és a teljes körű együttműködésben. Mi megtesszük a magunk részét azért, hogy ez megvalósuljon, mondta az ukrán elnök, aki hangsúlyozta, Kijev készen áll az Európai Uniós csatlakozás tárgyalási fejezeteinek megnyitására. Ukrajna és Magyarország viszonyát az elmúlt években jelentősen rontották azok a törvények, amelyek drasztikusan szűkítették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati lehetőségeit az iskolákban és a közéletben. Kijev a korlátozásokat elsősorban az orosz kisebbség miatt hozta, viszont nem vette figyelembe, hogy ezzel a többi kisebbség jogai is sérülnek. Volodymyr Zelenszkij a közelmúltban többször kiemelt célnak nevezte, hogy Ukrajna és Magyarország között aktív és konstruktív párbeszéd induljon, illetve rendezzék a két ország kapcsolatát.
A már korábban megadott jogokat kell visszaadni.
Az új kormány célja, hogy biztosítsa a magyar kisebbség 2014 előtti jogait, amelyeket Ukrajna eltörölt. Erről a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt. Siklósi Péter szerint úgy tűnik, Ukrajna hajlandó a megegyezésre.
Ukrajnának az, amit kérni akar, az leginkább az Európai Uniós csatlakozásnak a beindítása, felgyorsítása, hogyha úgy tetszik, az első fejezet megnyitása, és majd még meglátjuk, hogy még mi egyéb. Ugye Magyar Péter azt kijelentette, hogy Magyarország fegyverrel és pénzzel továbbra sem hajlandó Ukrajnát támogatni.
Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak mielőbbi rendezéséről. Akkor azt írta, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak. Magyar Péter hétfőn telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét a kárpátaljai magyarok nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében indított technikai szintű egyeztetésekről. A miniszterelnök közölte, ha rendeződik a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete, akkor kész találkozni az ukrán elnökkel Beregszászon, illetve ha Ukrajna az EU tagja akar lenni, akkor rendezze a magyar kisebbség helyzetét.
Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, májusban változás történt a hadi helyzetben Ukrajna javára. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat továbbfejlesztik. Moszkva közben azzal vádolta meg Kijevet, hogy a balti országok területéről tervez támadásokat indítani orosz területek ellen. Összefoglaló Pék Bulcsútól.
Egy drónt lő le a légvédelem az oroszországi Nizsnyi Novgorodi terület felett. Az ukránok szerdán a helyi olajfinomítót támadták. A közösségi oldalakra számos olyan videó is felkerült, amelyeken egy Moszkva közeli nagy kiterjedésű tűz látható. A beszámolók szerint egy festékraktár gyulladt ki. Bár az esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe Ukrajnával, Kijev az elmúlt napokban több dróntámadást is végrehajtott Moszkva térségében. Az ukrán elnök keddesti videóüzenetében sikeresnek nevezte az orosz ipari létesítmények elleni támadásaikat. Ez a hónap kedvező változásokat hozott Ukrajnának. A nagy hatótávolságú akcióink Oroszországban különösen hatékonyak. Jóvá hagytam a júniusi támadásokra vonatkozó terveinket. Létfontosságú, hogy ezeket a képességeinket tovább fejlesszük, mivel komoly erődemonstrációt mutattak májusban, mondta az ukrán elnök, kiemelve, hogy a héten a további együttműködésről tárgyalnak a szövetségeseikkel. A legtöbb európai ország az elmúlt években már elköteleződött Ukrajna mellett. Észtország, Lettország és Litvánia például 2024-ben hosszú távú katonai együttműködésről írt alá megállapodást az ukránokkal. Kijev az elmúlt hónapokban már egy közös drónprogramról tárgyalt ezekkel az országokkal, amit Moszkvában nem néznek jó szemmel. Az ENSZ biztonsági tanácsának legutóbbi ülésén az orosz képviselő jelezte, tudomásukon arról, hogy Ukrajna a balti országok területéről tervez támadásokat indítani Oroszország ellen. Értesüléseink szerint Kijev már a balti országokból is drónokat tervez indítani. Az ehhez szükséges csapatokat már el is küldték Lettországba. Szeretném, ha Kijev minden szövetségese számára érthető lenne, hogy a modern hírszerzésnek köszönhetően pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy melyik bázisokról van szó. A NATO-tagság senkit nem fog megvédeni a megtorló intézkedéseinktől, figyelmeztetett Oroszország ENSZ nagykövete. Az orosz kijelentésekre a tanács lett és ukrán képviselője is válaszolt, mindketten fikciónak és alaptalan vádaskodásnak nevezték az elhangzottakat.
Pekingben tárgyal Vlagyimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök. az orosz vezető kijelentette, Oroszország és Kína között még soha nem volt ilyen mértékű stratégiai együttműködés. Az államfők számos megállapodást írtak alá a gazdasági partnerséget bővítő beruházásokról, köztük a Moszkva egyik fontos céljának számító Szibéria ereje 2 gázvezeték megépítéséről, mondta el Erik összeállítása.
Népes díszőséggel, valamint kínai és orosz zászlókat lengető gyerekekkel fogadta Vlagyimir Putyin a kínai elnök Pekingben. Az orosz államfő kedden érkezett a kínai fővárosba, alig egy héttel Donald Trump után. A tárgyaláson az orosz delegáció hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kapcsolatok soha nem látott magasságba emelkedtek. Vlagyimir Putyin elmondta, hogy Oroszország az iráni háború idején is megbízható energiaszolgáltatója Kínának, Peking pedig az orosz olaj első számú felvásárlója. Míg a Közel-Keleten válsághelyzet van, Oroszország továbbra is megbízható beszállítója Kínának, Kína pedig felelősségteljes fogyasztója ezeknek az erőforrásoknak. A közös nagy beruházások az iparban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben és persze a csúcs technológiában a prioritásaink közé tartoznak, mondta az orosz elnök, aki egyúttal meghívta kínai kollégáját Moszkvába. Xi Jinping szerint Pekingnek és Moszkvának azon kell dolgozni, hogy igazságosabb, többpólusú világot alakítsanak ki. A kínai elnök leszögezte, hogy a két ország kiemelt stratégiai szövetségese egymásnak, a technológia és a mesterséges intelligencia területén pedig felszeretné pörgetni az együttműködést. Idén indult a 15. kínai 5 éves terv. Kína továbbra is egy erős államépítésén dolgozik, valamint a kínai nemzet megújításán egy kínai stílusú modernizációval. Folytatni fogjuk a magas szintű nyitást is, amelynek keretein belül bevonjuk a fejlesztési lehetőségekbe Oroszországot és más államokat is világszerte, hogy egy jobb jövőt építsünk az emberiségnek, mondta Xi Jinping. A tárgyalás után a két elnök számos kereskedelmi és technológiai megállapodást írt alá. Megépül például a két ország között az a gázvezeték, amely évi 50 milliárd köbméter olajat tud majd szállítani Kínába, amely az ország éves gáz szükségletének 12%-a. A tárgyalásokon a közel-keleti helyzet is szóba került. A kínai elnök szerint a Perzsa-öböl térségében kialakult helyzet a háború és a béke közötti fordulóponthoz érkezett, ezért a teljes tűzszünet halaszthatatlan, az újabb harcok kirobbanása pedig elfogadhatatlan. Xi Jinping hangsúlyozta, a tárgyalásos rendezés különösen fontos, a konfliktus mielőbbi lezárása pedig hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásához, az ellátási láncok zavartalan működéséhez, valamint a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Megszólalt a kegyelmi ügy részleteiről az ügyvéd, akire Magyar Péter miniszterelnök utalt. Gaudi Nagy Tamás közösségi oldalán azt hangsúlyozta, a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Egy felülvizsgálati indítvány benyújtásában azonban vállalta K. Endre képviseletét. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy reagált, komoly politikai erők mozogtak K. Endre ügyében. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Feltöltöttünk dokumentumokat.
Kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy egyes dokumentumait a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően történt a kegyelmi eljárás.
Ugyanazon a napon jegyzi ellen, vagy írja alá Novák Katalin a kegyelmet, és még aznap ellenjegyzi az akkori igazságügyi miniszter ezt a kegyelmi kérvényt. Azt mondhatom önöknek, annélkül, hogy az összes ilyen dossziét ismerném, hogy ilyen soha nem történt.
Novák Katalin 2023-ban adott kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. A férfit azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában. A közzétett dokumentumok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter és a tárca kegyelmi főosztálya nem javasolt kegyelmet adni K. Endrének. Novák Katalin azonban mégis megadta azt, Varga Judit pedig ezt ellenjegyezte.
Valótlan, alaptalan, indokolatlan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban ebben az ügyben.
Gulyás Gergely szerint mostanra egyértelművé vált, hogy az előző kormány nem tudott az ügyről, reagált egy videóban a Fidesz frakció vezetője.
Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
A felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatnia a kegyelmi kérvényét.
Balogh Zoltán egy korábbi interjúját osztotta meg közösségi oldalán, amelyben a kegyelmi ügyben betöltött szerepéről beszélt. Ebben elismerte, hogy találkozott K. Endrével, miután a férfi felesége megkereste őt a kegyelmi kérvénnyel. Ezután ő volt az, aki megkereste Novák Katalin akkori köztársasági elnököt, és kérte a döntés meghozatalára. A református püspök most azt írta, ennél többet ma sem tud, és nem kíván mondani az ügyről.
Annyit tudok mondani, hogy én magam nagyon-nagyon szeretem a katalán népi művészetet. Érti, aki érti, aki nem érti, nem érti.
A kegyelmi kérvény kapcsán Magyar Péter egy ügyvédet is emlegetett, akinek a nevét nem hozta nyilvánosságra, szavaival utalt rá. Kedden este kiderült, Gaudi Nagy Tamásról lehet szó, aki egy hosszú bejegyzésben írt az ügyről, miután K. Endre feloldotta őt a titoktartás alól. Gaudi Nagy Tamás szerint a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Kifejtette, K. Endre jogerős elítélése után vállalta az ügyét felesége megkeresésére. Felülvizsgálati indítványt nyújtott be 2022-ben, amelyet a kúria egy évvel később elutasított. A kegyelmi kérelmet pedig K. Endre felesége nyújtotta be, és annak pozitív elbírálása az ügyvédet is meglepte. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter is reagált. A biztonságpolitikai szakértő azt írta, egyre zűrzavarosabb az ügy, és úgy néz ki, komoly politikai erők mozdultak meg K. Endre megmentésére. Szerinte az a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos ez az ügy a Fidesz kormánynak. A szakértő úgy fogalmazott, olyan, mintha csak a jéghegy csúcsát látnánk.
Mielőbbi végrehajtás is TOB bevezetését kéri a kormánytól a Mi Hazánk mozgalom.
Az ellenzéki párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa arról beszélt, hogy a végrehajtási eljárások mihamarabbi felfüggesztésére lenne szükség, különösen azoknál az ügyeknél, ahol devizaszerződések vannak a háttérben. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, a Mi Hazánk szerint nem elegendőek a Tisza kormány által eddig bejelentett intézkedések.
Úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa és a nulladik lépése az egész végrehajtási reformnak az, hogy non-profittá vál a végrehajtás, mivel ez abszolút nem elegendő. Nagyon sok végrehajtási törvény módosítást is benyújtott már a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy végre tényleg igazságos mederbe terelődjenek a végrehajtási eljárások. Ezen kívül pedig ezeket várjuk és reméljük, hogy a jelenlegi kormány ezeket átnézi, megfontolja és megfogadja a különféle javaslatainkat, hogy végre emberséges legyen a végrehajtás.
Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon, az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme. A jegybank adatai szerint az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra, lényegesen nőtt az első lakásvásárlók száma. Nagy Viktória összefoglalója.
Hogy a tavalyi év az nagyon mozgalmas volt a hazai lakáspiac szempontjából.
Mondta a Magyar Nemzeti Bank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője az intézmény lakáspiaci jelentéséről szóló tájékoztatóján. Winkler Sándor arról beszélt, hogy a lakáspiaci forgalom tavaly ősszel jelentősen emelkedett, elsősorban vidéken, de Budapesten is nőtt az eladások száma, az idei év elején viszont átmeneti csökkenés látszik. Arra is kitért, hogy a lakásárak szempontjából a 2025-ös évet erős áremelkedés jellemezte.
Országos átlagban 23,5%-kal emelkedtek 2025-ben a lakásárak. Budapesten ennél is nagyobb mértékben 26%-kal nőttek a lakásárak, és a vidéki városokban is kiemelkedő mértékű, csaknem 25%-os éves nominális lakásár drágulást figyelhettünk meg. Ugye a tavalyi év egészét, hogyha még nézzük, akkor reál értelemben 19%-os lakás drágulásról beszélhetünk, ez pedig az elmúlt 25 évnek a legnagyobb reál értelemben vett drágulása.
Az idei első negyed évre már vannak előzetes adatok, ezek alapján az mondható, hogy lényegesen lassult a lakásárak éves növekedési üteme, országosan 18, Budapesten pedig 16,5%-ra. Az előrejelzések szerint ez a tendencia a következő 3 hónapban is folytatódni fog, mondta a szakember. Winkler Sándor hangsúlyozta, az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra.
A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra, 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program, jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
Az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti társasházi új lakáskínálat. Ez csaknem 50%-os bővülést jelent az eladói oldalon az egy évvel korábbihoz képest, mondta Winkler Sándor, aki hozzátette, ehhez az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások még csak kismértékben járultak hozzá. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Hangsúlyozta, az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak, ez pedig 30%-os bővülést jelentene az előző évhez képest.
Több mint 11%-kal nőtt a nettó átlagkereset Magyarországon egy év alatt, az inflációt is figyelembe véve. Márciusban csak nem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagbér, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint ez a fogyasztást is növeli, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Részletek Dorogi Zsuzsannától.
A minimálbér az év elején 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, a munkaadók jelentős része ehhez igazította a magasabb jövedelmeket is. Vannak olyan cégek, ahol 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak.
Az elmúlt évhez képest a kormány által ugye a minimálbért megemelték 2011%-kal, mi azon fölül még plusz 10%-ot adtunk a dolgozóknak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk őket, hiszen egy új munkaerőt kiképezni, az sokkal nehezebb, mint a régit jól beváltott megtartani.
Márciusban a KMSH adatai szerint 9,2%-kal nőtt a bruttó és 11,3%-kal a nettó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, míg a bruttót a minimálbéremelés, a nettót a magasabb összegű családi adókedvezmény és a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák SZIA mentessége hajtotta fel. Ahogy emelkedtek a keresetek, nőtt a fogyasztás is. Márciusban csaknem annyival vásároltak többet arányaiban az emberek, mint amennyivel nőtt a fizetésük.
Azt lehet mondani, hogy kb. 7-8%-kal nőtt a kereseteknek a vásárlóereje, a reálértéke, tehát az a termékkör, amit meg lehet vásárolni a fizetésekből. Ez pedig teret ad arra, hogy a háztartások több, nagyobb mértékben tudjanak fogyasztani, a fogyasztás bővülése pedig összességében a gazdasági teljesítményt is pörgeti.
Mondta Horváth Sebestyén, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Márciusban a bruttó átlagkereset 779.800, a nettó pedig 546 ezer forint volt, mivel a reálkereset 9,3%-kal nőtt. Elemzők szerint a fogyasztás további növekedésére lehet számítani, ami a gazdaság teljesítményét is erősítheti.
Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. A felajánlható adó 1+1%-áról szintén eddig lehet nyilatkozni. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
Aki eddig nem nézi meg a bevallási tervezetét, nem módosítja vagy nem küldi vissza, annak is május 20-án éjfélkor úgy, ahogy azt a NAV kiajánlotta, érvényessé válik a bevallása.
Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Lincmajer Szilvia hangsúlyozta, ez viszont az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát mindenképpen be kell küldeniük, ha pedig szükséges, ki is kell egészíteniük a tervezetet. Hozzátette, annak is érdemes megnéznie a kimutatást, aki tavaly jogosult volt adókedvezményre, viszont eddig még nem vette igénybe azt.
Ezek a kedvezmények nem vesznek el, mert még az elévülési időn belül, tehát 5 évig ez még visszakérhető, de most a legegyszerűbb a bevallásban van egy kis filmünk, azt végig lehet nézni, 1,5 perc, nagyon könnyen kitölthető, és így a legegyszerűbb visszakérni az adót.
Lincmajer Szilvia elmondta, annak is módosítania kell a tervezetet, akinek 2025-ben volt olyan jövedelme, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű tudomása. Ilyen lehet például a lakás kiadásból vagy eladásból származó bevétel. Hangsúlyozta, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, a bevallásban pótlékmentes, legfeljebb 12 havi részlet fizetést kérhet. A kommunikációs vezető a Krónikának arról is beszélt, hogy akinek van visszaigényelhető adója, a pénzt bankszámlára utalva vagy postai úton készpénzben is várhatja. Ennek módjáról szintén a tervezetben kell rendelkezni. Fontos, hogy az 1+1%-okról is éjfélig kell nyilatkozni.
Arra kell odafigyelni, hogy május 20-a kőbevésett határidő, mindenféleképpen érkezzék be az a nyilatkozat, a másik pedig azoknak szól, akiknek van fizetendő adójuk a személyi jövedelemadó bevallásban. Mert ezt az adót szintén május 20-áig kell rendezni. Itt is igaz az a szabály, hogy aki ezt elmulasztja, május 20-áig nem rendezi valamilyen módon a fizetendő adóját, hiába ajánlja föl határidőben az 1+1%-át, az érvénytelen lesz.
A kitöltéshez segítséget a NAV honlapján lehet találni. A központi ügyfélszolgálatokat személyesen 18 óráig lehet felkeresni. A 18-19-es infóvonalon pedig 20 óráig fogadják a kérdéseket.
A pontos idő 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy gazdasági és politikai megbeszélésekkel folytatja lengyelországi tárgyalásait a magyar kormánydelegáció, és szóltunk arról, hogy megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. A folytatásban pedig hallhatnak egyebek mellett arról, hogy ma van a méhek világnapja, a beporzó rovarok fontos szerepére hívják fel a figyelmet.
Déli krónika.
A pedagógusok szakszervezete szerint nagyobb szakmai szabadságra van szükségük a tanároknak ahhoz, hogy az oktatás megfeleljen a diákok eltérő igényeinek. A szakszervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, rövid távon rendezni kell a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók bérét, emellett felül kell vizsgálni a tankönyvválasztás kérdését, a teljesítményértékelési rendszert és az intézményvezetők munkáltatói jogait.
Tutyik Tamás hangsúlyozta, hosszú távon a közoktatási és gyermekvédelmi rendszer átvilágítására és átalakítására, valamint a pedagógus béremelési program folytatására van szükség. Hozzátette, fontos, hogy a közoktatásban a jövőben kiemelt szempont legyen az egyéni igények figyelembevétele. Ehhez a szakember szerint kisebb osztálylétszám, a tanároknak pedig nagyobb mozgástér kell.
Kevesebb tananyagot és biztosabb tudás alappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és tudom, hogy utóbbi a kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. Kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben, az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére. Hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpontfoglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
Kiemelt figyelmet fordít a közszolgálatok működésének vizsgálatára a fogyasztóvédelem, mivel ezek a lakosság szinte egészét érintik, fogalmazott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
Eintmann Norbert a Krónikának elmondta elsősorban a jogszabályi előírások betartását és a fogyasztói jogok érvényesülését vizsgálják a villamosenergia, a földgáz, a víziközmű és a hulladékgazdálkodási szolgáltatásoknál. Hozzátette, tavaly a legtöbb ezekkel a területekkel kapcsolatos fogyasztói bejelentés a számlázással és elszámolással összefüggésben érkezett.
Megnézzük a beadványokat, és azt, hogy a különböző közszolgáltatók jogszabálynak megfelelően válaszoltak-e a fogyasztóknak, illetve hogy az a válasz megfelelte a jogszabályoknak. A tavalyi évben egyébként összesen több mint 2500 beadványt adtak be a fogyasztók az NKFH-hoz, illetve a kormányhivatalokhoz, ezeknek több mint fele a villamosenergia szolgáltatást érintette. Ennek a 2500-nek azonban csak csekély hányada érte odáig, hogy fogyasztóvédelmi eljárást is kellett indítani, és mindössze 157 döntés állapított meg jogsértést, tehát azt mondhatom, hogy a közüzemi szolgáltatók a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és kezelik a fogyasztói panaszokat.
Ma van a méhek világnapja. Szakemberek szerint a beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése is nehezíti. Kócán Dávid összefoglalója.
Egyetlen kaptárban akár 50-60 ezer méh is élhet egyszerre. A méhcsaládok összehangolt munkája kulcsfontosságú az ökoszisztéma fenntartásához. Ma a méhek világnapján különösen nagy figyelmet kapnak a beporzók és a méhészek.
16 éve méhészkedek, és most, hogy volt hó, gyakorlatilag a harkályok, azok odaszoktak a kaptárokhoz, és ugye érezték bent a mozgást, és szétvertek 3 vagy 4 kaptárt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen öklömi lyukat csináltak rá, amitől most nem is az, hogy megeszik a méheket egyenként, hanem ugye olyan stresszt okoz ez a családba, hogy ott folyamatosan kopácsol, hogy igazából attól el tudnak pusztulni.
Mondta Váci Kristóf hobbi méhész, aki 10 méh családdal foglalkozik. Magyarországon mintegy 700-ra tehető a vadon élő méhfajok száma. Ezek közül mindössze egy a házi méh élszervezet méhcsaládban és vesz részt a méztermelésben. Erről már az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
Sokkal-sokkal nagyobb annak az értéke, annak a beporzásnak, amit a méheink végeznek, mint a közvetlen kaptártermékeknek. Tehát az, hogy mi mézet, propolis, viasz, virágport, pempőt árulunk, töredéke az ebből származó árbevétel, mint a beporzás. Érdekességet hagy mondjak, már anno Mária Terézia idejében is rájöttek erre, és Mária Terézia például egy rendeletet, egy pátenst hozott, hogy a méhészeknek nem kell adót fizetni, mert ők a közjó érdekében egy közszolgáltatást végeznek el a beporzással, tehát valóban méhek nélkül nincs élet.
Bros Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a szélsőséges időjárás miatt rövidebb lett a növények virágzási időszaka, a heves esőzések és a szokatlan hőmérsékleti ingadozások pedig akadályozzák a méhek gyűjtő munkáját. Emellett az is probléma, hogy új rovarok jelentek meg, veszélyeztetve ezzel az őshonos élővilágot. Hangsúlyozta, a beporzók védelmét méhlegelők kialakításával, valamint a helyi termelők támogatásával lehet segíteni. Itthon csak nem 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják. A szakember elmondta, az ágazat legnagyobb problémája továbbra is az, hogy az Unióban egyre több az olcsón előállított, eredet megjelölés nélküli, illetve hamisított méz.
Az Unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomonkövetést is, ne csak az Unió határától legyen nyomonkövetés, hanem a harmadik országbeli méhésztől legyen nyomonkövetés. Tehát nagyon sok munka van még.
A méhek világnapját 2018 óta tartják május 20-án, a 18. században élt Anton Jansa szlovén méhész születésnapján, úttörő munkája előtt tisztelegve.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint arra szól a kocsisor az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Akár 1 órával is hosszabb lehet a menetidő. Terelést építenek ki az M3-ason Bag térségében, mindkét irányban csak egy sáv járható, 60 felé 1, Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 30-as kilométernél, a külső sávot lezárták, itt 5 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk. Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, emiatt ott akadozik az előrejutás. Csak úgy, mint a Gyáli úti felüljárón kifelé, mert ott burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Tovább melegszik az idő, a pünkösdi hosszú hétvégére már teljesen nyárias időjárásra számíthatunk, de mi a helyzet az aranyatérő májusi esővel? Jön-e még? Kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
Jó napot kívánok! Nem sok, bár lesznek záporok, zivatarok holnap, például elsősorban az ország középső sávjában, de ezek jellemzően csak kis területet érintenek. Most, ma nap hátralévő részében a gomoly felhők után, vagy a gomoly felhőképződést követően éjszakára már többnyire kevés lesz a felhő felettünk. A Nyugat-Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, de ekkor csapadék már nem várható. Holnap viszont, ahogy melegszik a levegő, úgy ismét megjelennek országszerte gomoly felhők, erőteljesebb gomoly felhőképződés pedig az ország középső sávjában várható. Ugyanis itt az észak-nyugat és az észak-keleti szél találkozik, és ennek mentén alakulhatnak ki csapadék gócok. Nyugaton is, illetve Kelet-Magyarországon is élénk időnként erős lesz holnap a légmozgás. Éjszakára többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, néhány mélyebben fekvő helyen hidegebb, Észak-Nyugat-Magyarországon enyhébb lehet a hajnal, holnap pedig 22-27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seresbe, a Hajósi Bence és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Győri Fölény a rangadó gálán egyenlített a Falkó a férfi kosárlabda NBA egy döntőjében. Jó napot kívánok, Mojdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István dupájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Garát Zsombor a tegnap esti mérkőzést követően így értékelt, a védőt Virányi Zsolt szólaltatta meg.
Én azt gondolom, hogy a játékképében mi képesek voltunk konzisztensen azt hozni, amit saját magunktól várunk most már sok meccse, mert az egész felkészülésen is azt mondtuk, hogy mi lépésről lépésre azt építjük, ami a mi identitásunk, kiválóságra törekszünk az első pillanattól az utolsó. Nyilván a mai meccs az ellenfélben egy kicsit másabb volt, mint mondjuk a finnek elleni, vagy akár egy-egy nagyobb ország ellen, és abszolút itt volt a tétje, hogy meg tudjuk ezt nyerni. Nem is tudom, szerintem 3-0-nál azért egy kicsit éreztük, hogy rendben, most nagyon okos játékkal azért ezt már meg fogjuk tudni tartani, tehát talán az lehetett ott a holdpont. De én azt gondolom, hogy végig jó képet mutattunk.
Elég lesz a bennmaradás, hogy ezt muszáj feltennem. Fura a szituáció, mert még hátra van 4 meccs, meg a briteknek is.
Hát azért ezt korán lenne kijelenteni minden szempontból. Ők is játszottak már az osztrákokkal, meg mi is, ami azt gondolom, hogy még egy foghatóbb meccs ilyen szempontból, a többi ellenfél nagyobb, komolyabb játékerőt képviselnek individuális szinten, de valójában már látunk meglepetéseket a másik csoportban, és szerintem azért még lehetnek itt meglepetések, de abban bízom, hogy innentől a legnagyobb meglepetéseket mi fogjuk még okozni.
Garát Zsombor után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, aki tegnap ünnepelte a 47. születésnapját.
Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobb munkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a Brit Fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmaradás szempontjából
szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések.
Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ezt jó, készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
Majoros Gergelyt, a férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát hallották a britek elleni 5-0-ás győzelem után.
Nemzeti Sportkrónika.
Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbély Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szücs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Áljosa Mátkót. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbély Balázzsal, a bajnok Győr vezető edzőjével, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkesi Judit beszélgetett.
Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
Erre nem is tudom, mit mondjak. Tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
Minden bizonnyal a következő idényben is a lengyel labdarúgó bajnokságban folytatja a pályafutását Szalay Attila. Erről tegnap beszélt az M1-nek. A 28 éves védő jelenleg a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel a Pogon Csecsinben, amely kiharcolta a bentmaradást. Ebben nagy szerepe volt a januárban érkező magyar játékosnak is, aki hamar alapemberré vált. Szalay Attilát Andrássy Gyula hívta fel telefonon.
Abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás. Visszatértem ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz. Talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel.
Hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
Nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat. Ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessék a keretben.
22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény végelőtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. Pep Guardiola, Manchester City menedzsere szerint az Arsenal megérdemelten lett bajnok.
Congratulate Arsenal, Mikel.
Gratulálok az Arsenalnak, Mikel Artetának, a stábjának és a szurkolóknak a bajnoki címhez, megérdemelték. Ezzel együtt ez volt az egyik olyan év a pályafutásomban, amikor a legtöbb rajtunk kívülálló nehézséggel kellett megküzdenünk, mégis versenyben voltunk és nem adtuk fel. Nagyon szerettem volna, hogyha az utolsó pillanatban megszerezzük a trófeát, de nem a saját kezünkben volt a sorsunk.
Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőit Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzés 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem. Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
Az Aston Villa pedig 1983 után játszhat újra európai kupa döntőt. A birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatalkoromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
A Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőt tehát 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NBA döntőinek második mérkőzésén. Ezzel egy-egyre kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. Per Zoltán 30 ponttal járult hozzá a szombati csapat sikeréhez, majd a tegnap esti mérkőzést követően Demjén Balázsnak összegzett.
Úgy néz ki, hogy kétszer nyertétek meg ezt a meccset, először az első fél időben, aztán a végén. Mi döntött a javatokra?
Hát ez a meccs is bebizonyított, hogy egy kosárlabda mérkőzés az nem 20 percig, hanem 40 percig tart. Sajnos a szezonban elég jellemző volt ránk, hogy a nagyobb előnyünket könnyen leadtuk, úgyhogy ezzel mindenképpen változtatni kell, de örülök, hogy a végén meg lett a győzelem.
Hogyha csak a végére koncentrálunk, akkor hogyan sikerült azt elérnetek, hogy az se zökkentsen ki titeket, hogy a Szolnok így fel tudott jönni?
Hát talán még egy lapáttal próbáltunk rákapcsolni védekezésben, és egy-két dobásunk beesett támadásban, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez is egy nagyon szoros meccs volt, tehát a Szolnok ellen egy pillanatra sem lehet kiengedni.
Két sikertelen meccs után ismét győztetek, és új párharc kezdődik. Hogyan tudjátok elérni, hogy Szolnokon is meg tudjátok nyerni a következő találkozót?
Hát most próbálunk regenerálni, készülni, biztos, hogy kielemezzük ezt a meccset, és még nem sok idő van a két meccs között, úgyhogy várom már a harmadik meccset.
Krünyalszky Borisztra, a Szolnok irányítóját is megszólaltatta a találkozó után Demjén Balázs.
Szeretnék gratulálni Falkon, ma jobb csapat voltak, nem voltunk a szintünken, max a második fél időben tudunk ezt az energiát átvinni a következő mérkőzésre. Én annyit tudok mondani, csak hogy találkozunk majd Tiszaligetbe és próbálunk ezt javítani.
Az energia mellett mi volt az, ami ma mégis jól működött, amivel följöttetek, és amit lehet használni majd hazai pályán is az ellenféllel szemben?
Szerintem kicsit szívünk hiányzott az elején, látszott az, hogy nagyon erőszakos volt a Falko az elején, agresszívabbak voltak, ezt nem tudunk engedni döntő meccsen ilyeneket.
Eddig nagyon jól tartottátok Per Zoltánt, ma viszont meg tudtam mutatni, hogy mire képes valójában, hogyan tudjátok megfékezni őt a későbbiekben.
Hát őszintén mi minden meccsen számolunk, hogy nyilván Per Zoli extra fog játszani, nagyon nehéz fogni őt, de viszont arra kell törekedni, hogy a többi játékosnak minél több helyet adjuk.
A férfi kosárlabda NBA döntőjében tehát a párharcállása 1-1, a harmadik mérkőzést pénteken Szolnokon rendezik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 20-án. A Duna a hazai szakaszán Domboriig, a pad alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 16,2 Celsius fok, Budapestnél 16,6, Mohácsnál 17,9 fok. A mai vízállások és mederfeltségek a Dunán. Duna remete 82 cm 16%, Medve 78,8, Nagybajcs 46,10, Gönyű 14,11, Komárom 72,10, Esztergom 53,9, Nagymaros 5 cm 9%, Budapest 117,10, Dunaújváros -4,9, Dunaföldvár -118,9, Aks 6 cm 10%, Dombori 42,13, Baja 140,12, Mohács 153,11. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1792,1-1791,6 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 99 cm 3%, Marcal Móriczida mínusz 26-13. Ipoly, Balassagyarmat mínusz 79, Sió, Szekszárd 278-41, Mura, Letenye 116-17, Dráva, Drávaszabolcs 27 cm 13%. A Tisza a hazai szakaszán kiskörűi, kisé változó, lejjebb apadó vízjárású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 17,5 Celsius fok, Tokajnál 18,3, Szolnoknál 17,8, Szegednél 18,1 fok. A mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 202 cm 6%, Vásárosnamény mínusz 159,6, Záhony mínusz 268,9, Dombrád 26,21, Tokaj 469,59, Tiszalökalsó mínusz 39,28, Tiszafüred 554,71, Kisköre felső 738,63, Kisköre alsó mínusz 203,10, Szolnok mínusz 159 cm 11%, Csongrád mínusz 79,60, Szeged 120 cm 29%. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 160 cm 5%, Csenger mínusz 100 cm 6%, Kraszna alsó szopor 24 cm 6%, Ágerdő-Major 148-26, Bodrog felső Berecki 202 cm 24%, Sárospatak 235-32, Sajó-Beretke 66-13, Felső Zsolca 43-11, Hernád-Aboskőszeg 149-9, Gesztely 42-13, Zagyva Abc 31 cm 4%, Jásztelek 128-10, Berettyó Szalárd 124-5, Sebeskörös Csúcsa mínusz 16-4, Feketekörös Belényes 30 cm 15%, Fehérkörös Honctő mínusz 27-4, Kettőskörös Békés 101 cm 22%, Hármaskörös Gyoma 341-44, Maros Makó mínusz 42 cm 10%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 86 cm 48%, vízmélysége 334 cm, hőfok a Siófoknál 16,5 Celsius fok, a Velencei tó Agárnál 66 cm 8%, hőfoka 16,3 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 43 cm 46%, hőfoka nem jelentett.
Műsorajánlat.
Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Boris Kálnoki politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Római katolikus szentmisét közvetítünk a kecskeméti Urunk mennybe menetele társszékes egyházból pünkösd vasárnap 10 óra 4 perckor a Kossuth Rádióban. A szentmisét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünköst hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8?
Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.